Jön valaki még?
Igen, a Gábor a Egyesületből. Uh-huh. Jöjjön Gábor, csücs be középre valahova.
Gyere Gábor, mert kezdjük.
Oda majd a...
Ahova...
hangja után.
Ahova szeretnél. Jöhetsz erre, és így... Előttünk el.
Igaz.
Jó, és akkor akár itt is van szék, vagy bár
jó,
hova te tudsz ülni. Akkor vidám új évet kívánok mindenkinek.
Én is boldog új évet kívánok.
Elérkezett a 4.000 arc, 1.000 talentum klub, és első vendégünket már is bemutatom, Kroppó Péter triatlonistát.
Szervusztok, boldog kedvet, és boldog új évet.
Péter nem csak remek sportoló volt, és bár egy pár éve aktívan nem sportol, de mint két éve Gödöllőn beszélgettünk, elmondta, hogy legalább még 30 éves koráig lényegében aktívan kell sportolnia, mert az eltelt két évtized erőteljes sportolás annyira megnagyobbította a szívét, megerősítette, hogyha most hirtelen leállna, az végzetes problémát eredményezne. Bejárt az egész világot, és épp ezért nem csak a sportolás terén tud nekünk mesélni, hanem arról is, hogy mit látott, és hogy ez a kettő mi mindent eredményezett a fejében. És akkor most át is adnám neked a szót.
Nagyon köszönöm szépen. Igen. Jött egy vendégünk.
Gyertek be.
Négylábú vendégünk is.
Andi és Goldi, ha minden igaz.
Igen. Hogy amikor készültem ide, akkor én is gondolkoztam, hogy miről beszélünk, és ma a barátommal, Zolival, amikor jöttünk idefele, akkor már el is meséltem neki, hogy körülbelül mit szeretnék elmondani nektek. Talán az egyik legfontosabb az, hogy ugye nekünk van egy olyan országunk, amit úgy neveznék igazából bizonyos szempontból, hogy farkasország. Tehát a farkasoknál van az a rendszer, ugye, hogy akinek van valami sérülése, akkor azt széttépjük, és akkor csupa egyforma szürke farkasból áll a mező. És ugye ez a szürkeség jellemző egyébként arra is, hogy ez a szürke, ez közepes átlagos jelent. Mindenkinek valamilyen területen nagyobbat kell alkotni, mint a többiek, ahhoz ez egész egy jól működő társadalommal váljon. És bizony Magyarországon aki sérült, azt nem úgy kezelik, hogy kellene. Tehát vagy sajnálják, vagy igazából inkább tartják. Ez a dolog úgy is igaz, hogy mindenki sérül. Hát én is. Kedvenc tréner oktatóm, aki több mint egy éve segít most, hogy vállalati tanácsadást csinálja, ő szokta mondani azt, a János szokta mondani, hogy mindenki sérült. És legalább is érintek tartsunk össze. És ez a dolog, ez nagyon tetszett nekem, mert alapvetően tényleg én is érzem magam, hogy az az út, ahogy az ember halad előre, egyre több sérülést gyűjt be, és annál érzékenyebbé válik. Nem véletlen, hogy egy idős ember bátran mer sírni, fiatal meg nem. Sokkal érzékenyebb. Én is így voltam vele, és én is képes vagyok ma már sokkal többet sírni, mint kiskoromban, vagy éppenséggel kezdő profi sportolóként. És hát csak annyit szeretnék mondani, hogy mik az értékesek és kik az értékesek. Hát mondom, hogy aki sérült, annak sokkal jobban kiérzékenyednek a többi érzékterületei, és sokkal jobban tudja felhasználni az megmaradt képességeit, mint egy átlagember, és ezáltal a többiek fölé is nő. Most ebben mi el vagyunk maradva, ugye Magyarországon, ez igaz a paralimpiára is, hogy ezt nem úgy kezeljük, ahogy kellene. Nekem van egy ilyen közvetlen kapcsolatom ezzel a dologgal, és ezt el is akarom mesélni, hogy már jó pár évvel ezelőtt volt, talán 10-szer voltam, mint profi kint a profi VB-n, ez mindig Hawaii-ban van, és állok térdig reggel 7-kor, mert 7-kor van a start, 6:30 körül lehetett éppen, felbukkant a napocska a hegy mögül, és jó melegen sütött az ember arcát, élesen, és ahogy ott állok, és sajnáltatom magamat, hogy Úristen, Atya, Úristen, most kell megkeresni az, a jövő évi pénzemnek a felét, ugye a szponzorok ez alapján ítélnek meg, és ugye ez alapján ítélnek meg a verseny végén is, amikor a pénzosztás van a pénzdíjaknál. Hát sajnáltatom magamat halálra, mondom, 10-szer voltam talán már Hawaii-ban, és oda mellém egy szombos, kigyúrt, 55 éves pacák. És befogja magát egy hámba. A hám végén volt egy kötél, és a kötél végén egy gumicsónak. És ebben a gumicsónakban beemelték a mozgássérült gyerekét. Ilyen mozgáskoordinációs zavarai vannak a gyereknek, hogy ugye vitustáncot jár, ugye iszonyatos erőfeszítés neki aláírni akár a nevét, akár hogy egy lépést menjen egyenesen. Beemelték a fiát, aki egyébként egyetemista volt akkor, még csak, ma már végzett mérnök, és mert az volt a kérés a rendezőkhöz, hogy ő meg akarja csinálni, ő Ironman akar lenni, ugye az én sportágom ez az Ironman, és ez 226 kilométert kell megtennünk, 3,8-at úszunk, ugye egy Balatont át kell úszni körülbelül, 180 kilométert, egy Miskolc Budapestet kell lebiciklizni, és a végén egy Visegrád Budapest távolságot még le kell szaladni. A végén ez összesen 224 kilométer, és ott van mellettem egy ipse, ki be van fogva a hámba, végén egy gumicsónak, amiben ott ül a fia. Az úszás végén ott van a limit idő, hogy 2 óra. Aki azon kívül van, az nem csinálja meg a versenyt, mert a verseny az éjfélig tarthat, hát nem lehet napokig lezárni a pályát, a futópályát, meg a biciklipályát. A pacák megcsinálja. Miközben mi is csináltuk a saját versenyünket, de hát állandóan figyelt az ember, mert most is kirázza ide, akkor is. És a pacák az nyomul. Elindulnak biciklizni. Egy speciális biciklin, ugye ő ül a biciklin, előtte egy speciális kosárba, ott ül a gyerek, és ugye, hát Hawaii-ban azért meleg van, ott itatni kell az ember, magát is alig győzi itatni, mert olyan meleg van. Aztán ugye elől itatja a fiát is, hatalmas szelek vannak. Egyébként ez egy 90 kilométeres sivatagban van a bringapálya, mert ugye ott nincsen túl nagy forgalom, és ott nyomjuk a pofa szélbe ki a fordítóig, és ugye a trópusi szigeteken télben fordul a szél, mikor van a versenynek a fordulója, hát bizony, hogy körülbelül délbe érünk a fordítót, és jövünk vissza a fekete hullámos láva sivatagba, fekete betonon, sehol egy árnyék, fenn a hegyoldalon, fölöttünk megdöndül az ég, és minden nap délutánra elkezd esni az eső, ott lent, ahol mi nyomjuk, hát kegyetlen az idő, de a habok is ilyen változó, de 2-10 km távolságra haladtunk lent ott a kék óceán, Japáni. Fantasztikus volt, és ez az ember az ott nyomta oda-vissza, ugye egy plusz 50 kilós cuccal elől, akit ugyanúgy itat, etet, és megcsinált. És utána egy tolókocsin végignyomta az egész versenyt. És azt tudni kell, hogy a profitnál ugye ott vannak az emberek, csont profit csináljuk, ugye az a dolgunk, megcsináljuk, megnyerjük, egy perc, meg 7 perccel, ötödikek, tizedikek, ugye nagyszerű, mindenki megkapja maga a tapsát, örülhetünk, hogy jön a lóvé, és utána van egy csönd. Az utolsókra mindenki visszajön, hogy szurkoljon az utolsóknak, éjfél fele, a fantasztikus élmény. Ezt tudni kell, hogy érdekes módon mindenki figyelte, mert ugye meg tudjuk figyelni azt, hogy csíp van a lábunkon, hogy hol tartanak a többi versenyzők. És érdekes módon, hogy este 10 fele hatalmas tömeg gyűlt a célnál, mindenki meg akarta nézni az őbefutásokat. Ezt tudni kell, hogy szem nem maradt szárazon. És akkor ráébredtem valamire, hogy azon kívül, hogy van nekem gondom, nem nekem, csak feladatom van. De még neki sincsenek gondjai és problémái, hiszen nekünk is erőt adott. És ez az, ami nagyon fontos lenne ugye nálunk, hogy egyrészt példát mutassunk, ti is, másrészt példát vegyünk olyan emberekről, akik bizonyos területen emelkednek ki a többiek közül. És szerintem ez a legfontosabb, nem azok a mérhető dolgok, hogy mit tudom én, világon az egyik leggyorsabban tudom lefutni ezt a 227 kilométert, hanem az, hogy észrevegyük azt, aki 896-ként befut, és tudjuk, hogy ő az igazi bajnok. Hát ennyit szerettem volna körülbelül mondani az élményekről, és szerintem az lenne jobb, hogyha te irányítanál innentől kezdve a dolgokat, hogy szokott lenni. De ezt csak azért akartam elmondani.
Jó, nekem az lenne a kérdésem, hogy tudod-e, hogy melyik nációból volt ez az apuka a fiában? Illetve tudtál-e vele személyesen beszélni?
Nem tudom, mégiscsak
amerikai. Amerikai. Az az igazság, hogy az amerikai apján sok minden nem tetszik nekem Amerikában. Például, hogy ugye hurikános területeken olyan faházakat építenek, amit elfúj a szél, hogy a Biblia is megírja, hogy ne ilyet építsünk, hanem sokkal erősebbeket, meg mit tudom én, túl erős autókkal járnak, meg kivágják a trópusi fát Floridába. A régi amerikaiak ugye a fa alá építették a házat, hogy hűvösben legyen, ne kelljen légkondit használni. De, és ez egy nagyon jó példa, amerikaiaknál viszont óriási, csodálatos dolgokat lehet tanulni, többek között ezt. Sokkal jobban hisznek magukban, sokkal inkább képesek megvalósítani azokat a célokat, amiket vagy maguk tűznek ki, vagy a természet, a környezet, a sorsuk elég rótt. Az amerikaiak ebben sokkal jobbak, mi meg magyarok ebben sokkal gyengébbek vagyunk. Ezt a dolgot jó lenne megtanulni tudni. Tehát nagyon tetszett, nagyon-nagyon tetszett nekem ez, és igazából pont azért, amikor sokszor van ez a paralimpiával kapcsolatos polémiák, vagy ahogy kezelik a, akár tévében, akár a többi médiában, gyakorlatilag másképp kezeljük a dolgot, és én azért vagyok büszke, hogy a triatlonban állunk, ugyanannyi pénzdíjat kapnak a csajok is, mint a fiúk, ugyanazt a távot kell teljesíteni, és ami fantasztikus, hogy olyan ilyen nagyságokkal együtt versenyezhetek, mint ez a apa és fia volt, vagy azzal a vakemberekkel, akik ugyancsak megcsinálták, vagy azzal a 79 éves apácával, aki tavaly előtt csinálta meg ezt a versenyt. És igazából higgyétek el, hogy nélkülük ez a verseny, amikor az ember megnyeri, nélkülük ez a verseny nem lenne akkora. Csinálták magamnak egy versenyt, ahol én egyedül vagyok, ez a verseny azért ekkora, mert ők ott lehetnek.
Én nekem az jutott az eszembe, amikor ezt mesélted, hogy tehát egy értéket kap az ember, amikor látja azt az apukát, vagy legyen a 79 éves apácáról szó. Tehát aki nem tudja, hogy minek is él, mi is az értelme az életnek, mi is az, ami fontos benne, akkor ott az az 1 perc, 5 perc, 10 perc, amíg ott van, ott szembesül vele. És azt tulajdonképpen már csak a saját maga képére kell formálni, hogy akkor mi az, ami az ő életében ugyanaz, és akkor már megtalálta az életének az értelmét.
Igen, teljesen egyet tudok érteni. Valahol ez az Ironman talán pont az a célja, hogy a verseny végére egy kicsit sérült legyen az ember. Ugye már nem olyan kiegyensúlyozott, mondhatnám azt, hogy mesztelenül futunk le a célba, és ott nincsen színészkedés. És az, amikor az ember egy kicsit megsérül, akkor kiérzékenyedik, ugyanúgy, mint egy művész, egy Modigliani, vagy egy József Attila, és akkor képes valami olyan dolgoknak a felismerésére, amire egy átlag, szürke, légkondiban, irodában dolgozó és légkondis autóval hazamenő, otthon megint a légkondis ülő, minden tökéletesen megadatott helyzetben egy átlag ember elkényelmesedik. Szükség van ezekre a kihívásokra, pont azért, hogy ezeket a célokat felismerjük azt, hogy mik a fontosak az életben. És amikor az ember ezeken átesik, akkor képes tényleg megbékélni a sorsával. Nem véletlen, hogy érdekes módon, ez egy furcsa dolog, hogy akik megjárták a recsket, meg megjárták a koncentrációs táborokat, nagyon békés emberek. Nagyon kiegyensúlyozottak is. És ennek az az oka, hogy az embernek valami olyan önértékelést kell elvégezni, mint egy nagyon kényelembe szokott embernek, soha nem kell elvégezni.
Én amikor 20 éves voltam, ezt csak azért mondom, hogy hány éves koromról beszélek, mert ez általában azt hiszem akkor sem volt jellemző, és ma sem jellemző a 20 évesekre. Nekem feltett szándékom volt, hogy eljussak Auschwitzba. Nem tudom megmondani, hogy miért, de szerettem volna ott lenni. És aztán egy kéthetes, hát akkor még NDK volt, NDK lengyel körúton voltam a barátommal, sátorral, és hát eljutottunk Auschwitzba, végigjártuk, amit lehetett, és szembe találkoztam egy hatalmas fotóval, egész fal méretű volt, egy 3x4 méteres. És egy nő volt lefotózva, anya szült mesztelen, lehetett körülbelül 35 kiló, és én negyed óráig ott álltam és néztem. És aztán idővel nem más néztem, mint a szemét. És abban a szemben minden benne volt. És amit te mondtál az előbb, én is azt tudom mondani, hogy bizony vannak olyan dolgok, amivel szembesülni kellene talán idő előtt, mert azt mondhatom, hogy egy 20 éves az idő előtt szembesül ilyen dolgokkal, és akkor bizony egész egyszerűen valahol belül, akár észrevétlenül is, de megváltoznánk, és sokkal másképp szembenénk a világot. Most még nekem lenne egy kérdésem, visszatérve arra, amit meséltél, hogy az én tapasztalatom az, hogy a kiegyensúlyozott élet éléséhez szükség van a fizikai és a szellemi leterheltségre is, úgy gondolom csak az egyik kevés. Na most te ugye bő két évtizeden keresztül élsportoló voltál, a sport részéről már volt szó. Mi volt az a szellemi elfoglaltság, az a kikapcsolódási pont, amivel ezt megpróbáltad egyensúlyba tartani, vagy volt egyáltalán? Mert nem tudhatom.
Igen, nagyon jó a kérdésed. Gyakorlatilag, ja, de egyetlen egy dolgot visszautalnék azért, mert vagy egy másik táborba voltál, vagy Auschwitz az Lengyelország.
Krakótól 31 kilométer.
Mert NDK-t mondtál.
Egy NDK Lengyelország körúton voltunk sátorra.
Igen. Hogy hát azt tudnám neked mondani, hogy olyan az előbb még mikrofon nélkül meséltem, hogy hát van olyan, hogy 6 óra bicikli, 2 óra futásból áll egy edzés. Ugye aznapra le van húzva a roló, tehát aznap nem megy el az ember görög táncházba, sőt moziba sem megy el. És mondjuk edzőtáborba, ahol nagyon kemény, tehát ott még keményebb a leterheltség, és egy igen zárt közegbe kerül az ember, még akkor is, hogyha mondjuk a francia Riviera vagy San Moritzborról van szó, vagy a Flagstaff Arizonáról. És itt mindenféleképpen a befelé fordulás része az, hogy ne legyen az ember, ne őrüljön meg úgymond 3 hét alatt, ami alatt mondjuk 3000 kilométert bringázik az ember, meg 450-et fut, meg 75-öt úszik. Tehát ilyenkor nagyon fontos a pszichés táplálék. Ilyenkor általában nehéz könyveket viszek magammal, mint például a Kína teljes története, amit egyébként idehaza nem olvasna el az ember. De nem rossz egyébként az embernek a intelligenciájához, hogyha az ősi kultúrákban nyomoz. Azután, amik egyébként visszaköszönnek a sportoláknak. Tehát én nekem mind a mai napig azt tudom mondani, hogy a történelem, nem csak a latinok, a rómaiak mondták, hogy historia est magistra vitae, tehát ez a történelem az élet tanító mestere, hogy egy az egybe lejönnek a dolgok. Tehát én magamról tudom azt, hogy amiket csinálok, amilyen taktikákat követek, vagy amilyen dolgokat csinálok, ezek a dolgok megtörténnek, és nem déjà vu, hanem alapvetően működnek a dolgok. Egy példát hagyd meséljek neked, mert imádom a történelmet, és Hát ezért ezzel szívesen is foglalkozok. Az egyik nagyon érdekes dolog, 1805-ben volt a trafalgári csata, amikor a kicsi angol flotta egyenes bele trafált, hogy úgy mondjam, a spanyol-francia armadába, és Roma verte őket a bátorságokkal, igaz, hogy ezt már Nelson nem érhette meg, de győztek. Most utána a fél évszázaddal a japánokat is Roma verték az angolok, és az a japánok rájöttek, hogy hát fölöttünk az időre, el kéne menni tanulni. Elküldtek 50 tisztet Angliába tanulni, 1850-es, 60-as években. 60-as években, igen. És ugye ez az 50 ember ott megtanulta azt a technológiát, ahogy dolgoznak, a munkastílus, stb. És tanulmányozták az angol történelmet, meg az európai többek között. Írunk 1905-öt, az egyik ottani fiatal tacskó tiszt, az a vezérlő tábornok a japán flottának, a kicsi modern japán flottának, és jön az orosz hatalmas flotta, amelyiknek a vezetője, a cár azt mondta, hogy megtanítjuk ezeket a makákomajmokat, kezdjük be dudálni. Egy az egybe, szó szerint le van kopizva, ugyanúgy csinálták a japánok 70-es években, 1970-es években mindent lemásoltak és megcsinálták jobban. Ezt ugyanazt megcsinálták, amit Trafalgar volt, ugyanazt a háborút, egy kicsit jobban. És erről csak azt akarom, hogy én nagyon sok tapasztalatot gyűjtök abból, kevesebb szer kell hasra esnem, mert az élet az egy tanulási folyamat, kudarcokon keresztül. Minél többet tudom a történelmből, annál kevesebb a kudarc. És én úgy vagyok vele, hogy legtöbbet azt tanultam ebből, mint egy öreg bányász mondott nekem, hogy fiam, ide figyelj, kocsmában mindig van nálad egy erősebb ember. Akarja erős lenni, és ez az alázat, ez átsegít azon, hogy az ember élve kijut a kocsmából, az életből is. Úgyhogy ez az én kedvenc részem az olvasás, ugye nem is lehetett más, ugye versenyszerű favágás a triatlon mellett, vagy valami. Én imádtam a windsurföt, és a síelést, miskolci gyerek vagyok, úgyhogy egy héten háromszor siettem Bánkúton, amikor még nem voltam profi triatlonista, ugye a profi triatlon az egy kőkemény meló, és maradt a szellemi rész, ahol tudtam dolgozni. Egyébként a másik nagyon fontos dolog, két azonos fizikai teljesítmény ember között az győz, aki pszichésen erősebb. Sajnos a magyar élsportolókból másfél-kétszer annyi teljesítményt ki lehetne hozni, elhagynák olyan hamarabb a sportot, sport után sokkal nagyobb teljesítményt tudnának leadni a társadalomban, hogyha ezeknek az embereknek a pszichés képzésére is fordítanánk energiát. Büszkén mondhatom, hogy ma egy vállalati tanácsadással foglalkozom, úgyhogy a tanulszamához bányam érnek. Cégeknek adok tanácsot, és próbálom őket felrázni, hogy nincsenek lehetetlenek, csak tehetetlenek. És emellett az a szövetség, aki engem nem támogatott halálra, mondhatnám úgy, hogy egyáltalán. Ma én náluk az utánpótlást szervezem újjá. Tehát ez az a múlott, hogy akkor mindig vettem ezt a kínatörténetét, ne szó szerencsét értsét, és olvastam. Ez volt a megoldás. Ez volt a kiút. Ebben a fizikai munkában meg lehetne őrülni egyébként.
Vagy hát azért mondom, hogy biztos, akár a szellemiben is.
Ez így van.
Tehát ezt muszáj kiváltani, valamivel feloldani.
A kínai azt mondja, hogy yin-yang. Tehát nem mindent kell megenni, amit már a régi rómaiak is mondtak, de alapvetően mindenből be lehet építeni valamit. Tehát ekkora fizikai munkához, akkora jellegű könyveket kell olvasni. Mert egyébként nem tudod végrehajtani. Ha csak rejtőjelnét olvasnál mellettel, akkor előbb-utóbb elbuksz.
Így van.
Igen, egyenletes teljesítmény kell.
Egyébként ezt saját bőrömön is megtapasztaltam 2004-ben a túrázásnál, hogy 9 hónap alatt belefásultam. És ez a 3 hónapot már csak becsületből csináltam végig ugyanolyan tempóban, mert ami eleinte jó, az ha töménnyel jön, akkor egy idő után az már rossz lesz. Illetve ha nem is rossz, de olyan, ami épp nem biztos, hogy kívánatos. Na, mi ketten nagyon jól elbeszélgettünk, a közönség addig pihent, figyelt, és most fog kérdezni.
Igen, ameddig eszükbe nem jut a kérdés, pont ezzel kapcsolatban azt mondom neked, hogy két dolog kell, hogy mozogjon az emberben. Az egyik az egyensúlyra való törekvés, a kiegyensúlyozottság. De ahhoz, hogy valamilyen területen az ember most a gazdaságról és a környezetről, a társadalomról, vagy arról a csoportról, ahol élünk, ott viszont kell egy bizonyos, egy terület, egy pici, icipici terület, hogy én vagyok gigantikus, ahhoz szükségük van rá. Ez a szükség, ez jelentett baráti társaságot is, de jelentett gazdasági környezet, ahol ezért meg is fizetnek. Tehát azért elmondhatnám azt, hogy ennek a folyamánya az, hogy ugye az óradíjam az mérhető egy ilyen vállalati tréningnél 100 000-ben. És ennek pont az az oka, hogy van egy nagyon szűk terület, ahol kiemelkedik az ember, de neked, mint magánember, egy kiegyensúlyozottságra kell törekedni. És amikor te megcsináltad ezt a nagy túrát, akkor te egy nagyon csúcsot akartál alkotni, magadnál egy maradandót, közben rájöttél, hogy elveszítetted az egyensúlyt. Tehát ennyi történt.
Tehát hát fél oldalas volt a dolog.
Igen, de ha legközelebb nekiindulsz, mert én szerintem te meg fogod újra csinálni, akkor erre kell törekednem, hogy megtaláld azt a területet, ahol te kompenzálod ezt a túlter, fizikai túlterelést.
Hát én úgy gondolom, hogy kétszer ugyanazt nem fogom megcsinálni semmiben, hanem viszont ez tanulás volt, és nagyon jó, ma már okosabban csinálom, és több mindent vegyítek össze, és akkor egész egyszerűen ezek kiegyenlítik egymást. Hát a fizikai leterheltséget szellemi munkával pótolom, és amikor már szellemileg egy kicsit legatyásodom, akkor megjöhet a fizikai leterheltség. Na, ne vegyük el a szót a közönségtől, törik magukat, jöhet a kérdés.
Senki ne felejts el, hogy egy buta kérdés van, amit nem tettek fel.
Nekem megjegyzésem volna a egy hónappal ezelőtti alkalommal dr. Tornai Katalin elmesélte a hírközlés történetével kapcsolatosan, hogy az ő kutatja a régi hírközléseket, hírközlési rendszereket. A trafalgári csatánál is nagyon fontos lehetett a hírközlésnek a minősége, és olyan történész keres, vagy olyan Napóleon szakértőt, vagy Trafalgár szakértőt, aki ő neki el tudná mondani, hogy amit ő hírközlési vonalról talált meg, az vajon történész vonalról is úgy van-e. Tehát lehet, hogy kellene egy másik alkalommal találkozni. A jövő alkalommal meg Laci, én úgy tudom, hogy Auschwitz-szal kapcsolatosan jut eszembe, hogy a halál közeli élmény kutató hölgy jön el.
Igen.
És George Ritchie Visszatérés a holnapból című könyvében leír egy történetet, Billy Cody esetét, aki hát megbékélt a sorsával, és sokkal több erőt hordozott magában, mint a jól táplált amerikai katonák, amikor felszabadították a tábort. Nagyon szép könyv. És ő is átesett a George Ritchie pszichiáterként ilyen élményen, és egészen döbbent a Billy Cody esetén, aki láger lakóként napi 16-18 órákat dolgozott, amikor felszabadították a tábort.
Jó, kérdés. Akkor szóval én azt kérdezném meg...
Hát, nekem lenne egy csapattól félek, hogy buta. Hogy lehet tudni, hogy a 79-es éves apáncát mi motiválta? Sikerült beszélned vele?
Nem, hát megmondom őszintén, hogy a profi VB-re 45 ezeren próbálnak eljutni, és 1800 ember indulhatott a helyzet. És hát, hogy mi motiválta pontosan? Biztos, hogy ő az Úrhoz akar közelebb kerülni. És ezt meg is találta. De gondold végig azt, hogy ugye tehát a magyarországi primitív gondolkozása az, hogy ugye csak második. Ehhez képest Hawaii-ban mi az 1799 embernek az a motivációja, ami miatt elindul egy verseny, ahol egy győztes van papíron. Ez egy primitív dolog. Azt lásd meg, hogy valahol ugye az apácáknál is van egy van egy olyan fizikai komfort, ami egy kicsit el is kényelmesíti az embert bizonyos területeken. És ez a fizikai lökés, majdnem úgy mondanám, hogy háború. Ez olyan szintű dolog, nem véletlen, hogy a mezőny 95%-át, vagy 98%-át férfiak teszik ki. Nem véletlen, hogy inkább a férfiak vállalkoznak erre, és ezért mi profik egy kicsit haragszunk is a lányokra, akik ugyanazt a pénzdíjat kapják, miközben ezerszer gyengébb a mezőny, de másik oldalról viszont nagyobb hősök a lányok, hogy egyáltalán felvállalják, ugye más pszichével rendelkeznek, stb. Tehát egyértelmű, hogy valamiféle megismerés, valaminek a megismerése. És egyszer leültettek egy terembe egy nagyon kedves barátom, a nagy harcokat vívtuk, hol én vertem meg, hol ő engem. Egy svájci barátommal leültettek egy nagy terembe, sötét volt, és leültünk hatalmas nagy sportcsarnok. És beültünk a sötétbe, és kérdezett tőle ez az újságíró. És azt kérdezte, hogy mit csinálnál akkor, hogyha egy maslakónak kellene elmagyarázni, hogy mit csinálsz? Mert ugye tök értelmetlen, hogy elindulsz valahonnan, oda visszamész, és utána megvárod a többieket, és utána örültek. Tehát ez egy kicsit hülyén hangzik, hogy vered a melled, mert te egy perccel hamarabb beértél, mikor ő is ugyanoda visszaér valahol. Gondolkoztam rá, hogy és azon arra jöttem rá, hogy valahol a határaidat keresed, hogy hol vannak a te határaid. És valami ilyesmi lehetett a dolog ön, vagy esetleg az apácánál az Isten megismerése, ugye mind a kettő valójában ugyanaz, és azt látni kell, hogy a elkényelmesedett fogyasztói társadalom, ezek nagyon-nagyon jó infók. Tehát olyan szélsőséges helyzetbe juttat téged, vagy őt, ami utána visszatérve a normális hétköznapokba, sokkal nagyobb erőket ad, nem csak az, hogy a busz megállóba állsz, és körbenézel, és azt mondod, hát itt mindenki vérszegény hozzám képest, mert én megcsináltam 224 kilométert, hanem alapvetően egy olyan ön akaratot és önuralmat ad, hogy te milyen dolgokra vagy képes, amit előtte egyébként azt hitted, hogy lehetetlen, tehát ez a te képességed túl van. Itt sokan gondolják itt is azt, hogy nem képesek megcsinálni egy Ironman, pedig hát hány 70 éves ember csinálta meg, most férfiakról beszélek, nőknél sem egy, ezt a távot. Hány féllábas, láb nélküli, vagy látás nélküli csinálta meg a verseny, nem is lehet meg pontosan megszámolni. Tehát ilyen szempontból azt kell látni, hogy egy olyan dolgot ad, egy olyan biztonságos környezetben, mint extrém sport, ahonnan ki lehet szállni, de ha ezt a háborút megvívom, akkor én utána a hétköznapi életekben sokkal nagyobb dolgokat tudok megoldani. Szerintem ez az apáca is utána sokkal nagyobb önbizalommal tud hozzáállni a dolgokhoz, azon kívül, hogy példát is mutatok.
És tényleg létezik olyan, hogy hold, mert ő nekem még soha nem sikerült eljutnom odáig.
Hát különböző dolgok vannak, tehát a szervezetben, a szervezet az mindig alkalmazkodik. Ez igaz, ugye az előbb, még a mikrofon előtti időben beszéltünk a ráírásról, hogy én is mindig, ahol lehet, most is itt kipróbáltam, hogy hát ha tudom érezni, hogy vannak ott a pontok, hát én nem érzem. Gyakorolni kell, és rendszeresen kell csinálni. Most a holdpont az egy olyan jellegű dolog, amikor a szervezet átáll valaminek, valamilyen rendszerről egy másik rendszerre. Többfajta holdpont van. A holdpontból van 1000 darab, attól függ, hogy hogyan csináljuk. Akkor nincsenek holdpontok, hogyha az ember jól ismeri magát, és ezeket az átmeneteket pont le tudja, rossz szóval menedzselni. Tehát, hogy meg tudja oldani, hogy abban az időszakban, amikor mondjuk az első 40 percben általában véve szénhidrátot égetünk mondjuk egy ilyen versenynél, és 40 perc után automatikusan kell, hogy jöjjön a holdpont, amikor zsírégetésre állunk át. Minél edzettebb vagy, ez annál kevesebb gonddal jár. Most a holdpont azért más területeken is keletkezik, akkor, amikor a verseny vége vele már az izmok nem úgy működnek, hogy akarod, akkor, amikor elfogyott benned a szénhidrát, a fehér, a zsír, és az összes ilyen dolog, vagy mondjuk folyadék is kifogyott, ezek mind-mind külön-külön holdpontok. Az egyensúly elvesztése. Akkor, hogyha te neked nincs holdpont, azt jelenti, hogy te folyamatosan egyensúlyban tudsz dolgozni.
Nem erre gondoltam, igen? Hanem arra, hogy azt mondják, hogyha például a futásnál, vagy ilyen jellegű monoton sportoknál egy darabig nagyon nehéz, és akkor amikor átesel a holdponton, akkor szinte mintha magától működne az egész.
Hát egy pillanat, szerintem ezt akár holnap ki is próbálhatnád, Péter minden nap fut Nagy Kovács körül, egyszer beállsz mögé, aztán...
De van.
Kell, épp annyi izmom van, hogy járni tudom.
Most azt tudod, hogy első 15 percben, ugye itt nem ülnek 16 év alatti emberek, azt tudni kell, 16 év alatt úgy működik az ember, mint a fűnyírógép. Behúztam és már várni a füvet. A fölött úgy működik, mint a dízel. Be kell melegedni. Ez 15 perc. Tehát ez egy ökölszabály, 15 perc. Aki ezt nem csinálja meg, az azonnal fáj neki. Elkezdesz mozogni, nem tágultak ki a vérelek az izmokba, a bőrbe, tehát nem pirulták ki, nem kezdtél el egy picit izzadni. És ez a terhelés, ez egész végig egy rossz jellegű munkát eredményez, tehát ebben azonnal van egy ilyen jellegű dolog, hogy ez végig holdpontban megy végig, mert adta meg a szervezetnek azt, hogy bemelegedett motorral vágjál neki a pályán. De mondom, nagyon sok ilyen dolog van. Az a kérdés, hogy hol nem volt neked holdpontod, tehát mi az, amikor nálad ez a dolog nem keletkezik? Tehát mi az a gyaloglás az, amit csinálsz? És milyen tempóban? Vagy futás? Vagy milyen jellegű munka az, ahol nem történik meg? Tehát mi az, amit mert mondtad, hogy neked sose szokott lenni volt.
Nem, azt mondtam, hogy még soha nem volt. Tehát még emlékszem, amikor általános iskolában sportagozatra jártam, szégyen szemre most. És hát keményen kellett futnunk meg távolugrálunkban. Mondjuk az nem ilyen jellegű. De ugye a többiek azt mondták, hogy egy futnak, és egy idő után nem éreznek fáradtságot.
Ez így van.
És én soha nem jutottam el idáig.
De az már nem egy holdpont. Tehát azt tudnod kell, hogy az összes állóképességi sportoló az addiktív, tehát függő, kábítószer függő. Szervezetben van egy olyan hormon, nevezzük boldogsághormonnak, aminek a felszabadulása szó szerint örömérzéssel jár együtt. Ez egyébként alapvetően egy fájdalomcsillapító dolog, ami azt csinálja, hogy utána repül, de a gondolataid is. Tehát ez egy fantasztikus érzés, nem? Szokott nálad is ilyen lenni, nem? Hogy amikor gyalogolsz egy idő után, olyan gondolatok szállnak meg a túrázás közben, amikor alig várod, hogy megállhass, hogy leírd, amire gondoltál.
Hát nálam inkább olyan fordul elő, amikor tulajdonképpen még azért tudati állapotban vagyok, de teljesen kilazulok, megyek, úgy mindenről tudok, de igazából egy olyan más állapotban vagyok, és borzasztó, egyszerű, jó érzés.
Ez az érzés.
Semmi felbontság nincs egyébként,
olyan kilazult. Persze, ez olyan dolog nincsen, tehát nehogy azt képzeljétek el, hogy amikor az ember 6 óra bicikli után kimegy 2 órát futni, hogy akkor egyfolytában csápolja a levegőt, V-betűket mutatva a maga, hogy de jó, de kafa fiú, de jó, most megjártam a Visegrád-Esztergomi kört, lebicikliztem 150 kilométert, és most a 5. kört nyomom már a Margit-szigeten, hú, de kafa. Tehát ilyen nincs, tehát ez nem így van, de az biztos, hogy van egy olyan jellegű feldobottság agyi szinten, ami nekem akkor jutnak a legjobb ötleteim az eszem. Tehát én azért is bírok most ennyit dumálni, mert nagyon sokáig voltam bezárva ebbe a körbe, hogy 6 óra bicikli, 2 óra futás, egyedül. Szóval ez sok szó, ami belém szorult, ezt most látok öntől.
Na, nekem lenne egy olyan kérdésem a sportolókkal kapcsolatban, hogy tehát úgy gondolom, hogy az aeromenek, azok valahol mind egyéniségé kell, hogy váljanak, illetve mire eljutnak odáig, hogy tudják teljesíteni szintidőn belül ezt a feladatot, akkor ők már egyéniségekké váltak. Na most, hogy néz ki, meg lehet-e mondani azt, hogy sok-sok világhírű sportoló más területen mégse tud egyéniségé válni. Tehát ők is letettek nagyon sokat az asztalra, és mégis Amikor befejezték a sportolást, vagy talán még hiába jutottak el világbajnok olimpiai címig, még talán aközben se tudtak egyéniségébe állni.
Hát jó a kérdésed és jó a meglátásod. Kettő probléma van. Az egyik az, hogy maga a sport egy olyan helyzetbe hoz, amikor te kénytelen vagy önállóan dönteni. Ugye 224 kilométeren keresztül nem tudott lenni melletted az edző, edzésen sem, meg versenyesen, aki megmondja neked a kósert. Tehát, hogy mit kell csinálni. Hát ez mondjuk, vegyük például az úszósportot, ez két szempontból működik. Egyrészt egy szövetség, amelyik azt mondja, hogy fiam, te semmi más ne csinálj, csak számogasd a medence, olyan a csempéket, és dolgozz keményen, mi majd mindent elintézik. Tehát nem kell megtanulni a küzdeni, nem kell a környezetet megismernie, nagyon fontos szó, a környezetet megismernie, a társadalmat, és ahogy kell abban mozogni és viselkedni. És ezen kívül a másik probléma az az edző, aki egyébként ott van mellett, aki kihagyja belőle azt, hogy igazán sikeres világnagyság legyen. És amikor ugye kikerülünk az életbe, akkor itt nem arról szól, hogy egy állandó fix környezetben 27 fokos víz, feszített víztükör, a levegő hőmérséklete 22 fokos, páratartalom mennyi, víz pH és keménység ez meg annyi. Tehát gyakorlatilag meg nincs ott állandóan valaki, aki megmondja, hogy mit csinál. Tehát csak egy részfeladatra alkalmas, egy célszerszám, amikor kikerül, erre a speciális célszerszámra, aki napi 6 órát tudja menetni, olyan számogatni a csempét, nincs szükség. Tehát, hogyha őket ugyanígy vezetnék, hogy mi kénytelenek vagyunk megvalósítani magunkat, akkor ők ugyanolyan teljes emberé válnának, csak nem hagyták őket.
Tehát magyarán, hogyha sokkal nagyobb részt támaszkodhattak volna a saját maguk elgondolására, ami felépítik magukat, mint sportolók, és megvalósítják a teljesítményüket, azáltal lett volna nagyobb valószínűség annak, hogy egyéniségé is válnak egyben?
Így van, teljesen így van. Az már más kérdés, hogy nem biztos, hogy ez az út, azért mondom, hogy mert ez nem vagyok benne meggyőződve, de nem is biztos. Nem biztos, hogy ez az út vezet oda, hogy mit tudom, valaki úszásból úgy világcsúcsot csinálja. Tehát nem biztos, hogy amikor az embernek kell napi 6 órát medence alján csempét számolgatni, ez annyira bajnok dolog. Mondjuk én is számolgattam, tehát nem azt mondom, hogy nem számolgattam, de utána, mint triatlonos, megváltoztam egy picit. De tény az, hogy látni kell, hogy ott valahol egy olyan kényszerpálya alakul ki egy ilyen helyzetben, főleg, hogyha még a struktúra is nem hagyja, hogy kiteljesedjél, mint felnőtt ember. Tehát ezek retardált emberek valahol. Képtelenek, tehát egy gyerekekről beszélünk, aki hiába 24 éves, 25 éves, egy 16-15 éves ember tapasztalatával, gyerek tapasztalatával rendelkezik. Tehát nem hülye.
Sőt, hát egy zárt környezetben nőtt fel, ugye, az edzőpályán.
Így van.
Egy-néhány ember.
Hát, hogyha ezeket az embereket, pont erről van szó, hogy erre egyébként a magyar sportnak is kellene pénzt fordítani, az utó figyelésre, tehát a utó gondozásra, hogy ezeket az embereket 5-10 év alatt visszavezetsék a normál életbe. És erre sajnos nem fordítanak energiát. Ez nagyon szomorú, mert alapvetően ezekre az emberekre, úgy, mint hogy én itt beszélgetek, most nem akarok neveket mondani, nagyon sok ember tudna ideülni, aki tudná fejezni magát. Élsportoló. És alapvetően egy élsportolónak, és itt most magamról, mint profiról beszélek, úgy is beszéltek, mint profi, a munkám, amikor befejeztem a versenyt és nyertem, akkor mi? Akkor kezdődik el az élsportolónak, mint profinak a munkája. Egyrészt megoszza a tapasztalatát másokkal, és mint profi, ugye ezt eladja. Tehát most gazdasági szempontból is mondtam, és emberi szempontból is mondtam. Tehát igenis arról az, hogy óriási teljesítmény van ezekben az emberek, és nem tudjuk kivenni belőle ezt a iszonyatos tudást, ami bennük ugyanúgy megvan, tehát nem tudja kifejezni magát.
Igen, és ráadásul az ő esetükben sokkal veszélyesebb, mert egy sokkal magasabban lévő polcról esnek le.
Igen.
Ugye? Mert ők már valamit megtapasztaltak, egy eredményt, egy csúcsra eljutottak, és onnantól kezdve ugyanoda visszakerülne, ahonnan elindultak, az egy sokkal nagyobb bukás.
Sajnos kevesen vannak, tehát tényleg az, hogy nagyon keveset meg adatik meg az, hogy utána sikeresek a civil életben, már ezt látjuk a többit az kevésbé, de az biztos, hogy gyakorlatilag, amit beszéltem az előbb, hogy sérült emberek, hogy én is sérült ember vagyok, valahol átlagosnál sérültebb, az élsport azért mégiscsak azzá tesz, és ezek a, de próbálok helyes irányba menni, hogy a civil, sokat járok színházba, ugye örülök a két gyerekemnek, most ugyanezt egy átlag élsportolónál, ezt nem tudja tudatosan megoldani, ösztönösen meg képtelen megoldani, és nincs mögött egy olyan infrastruktúra, ami visszavezet a normál életbe. Sajnos ez óriási, óriási lelki krízissel jár, és nagyon sokan ugye lemaradnak a társadalomról, lecsúsznak emiatt a volt és sportolók között.
És mit fognak nyerni a gyerekeid? Te általad? Ez a sok élettapasztalat, ez a világlátás, mennyivel lesznek ők gazdagabbak, mennyivel tudsz többet adni nekik, mint mondjuk a szomszédod?
Hát azt tudnám neked mondani, jó a kérdésed. Sokszor az ember előveszi a megfelelő módot és betolja oda a kérdésre, de neked azért nem lehet ilyeneket válaszolni. Lányomnak ilyenkor azt szoktam mondani, hogy zsivány vagy. hogy a legfontos két dolog, ami legfontosabb, amit tapasztaltam, és meg kell, hogy tanítsak neki, az, hogy nyitott legyen a világ fele, akarja megismerni, és a másik az, hogy tudjon küzdeni a céljaért. Ez a kettő. Semmi többet nem tudok neki adni, mert én egy darabig leszek ott mellette, utána mindezt neki egyedül kell vinnie. Arra próbálom rá megtanítani, hogy csodálkozol rá mindenre. Minden, ami új, minden, ami más, arra csodálkozzon rá, becsülje meg az addigi értékeit, amit elért, és mondom, hogy és ehhez való kell egy alázat.
És tudsz példát mondani rá, amikor mondjuk a lányodnak felhívtad a figyelmet, hogy nézzél oda a kislányom, figyelj csak meg, hogy mi van ott? Vagy akár, hogy az akarat erejét adott esetben érvényesítse?
Hát ezek mikor nagyon pici a gyerek, akkor alapvetően olyan, mint a fekete lyuk, hogy pakolod bele.
Most hány éves a lányod?
4 éves.
De akkor még elég pici.
De még kisebb volt, tehát azt tudnod kell, hogy jobban kisebb volt. Tehát alapvetően ez a fekete lyuk dolog, ez úgy azelőtt van, mielőtt elkezdene megpróbálni beszélni. Amikor már a fiam másfél éves, most már megpróbál, most már úgy érzem azt, hogy mit akar mondani, én már értem az ő beszédjét, hogy most túlorulit akar. Ezt már megérti az ember, meg megérti azt, hogy örül, hogy ott vagyok, stb. De előtte zajlik le a legfontosabb időszak, amikor csak beleteszem. És ennek pont az a lényege, hogy ugyanazokat a dolgokat, amiket én rácsodálkozom, hogy rá szeretek csodálkozni. Mennyire szép az élet, milyen gyönyörű, nézd meg, simogasd meg, de aranyos, hogy megnézzünk egy diót, és összetörjük, és látja, hogy ez milyen részekből áll. Ezeket a dolgokat akkor ő még nem fogja fel magát, azt a mechanizmust tanulja meg, hogy rá tudjon csodálkozni, hogy kíváncsi legyen, hogy működik, stb. És ezek a dolgok, amik segítenek. Tehát a lányomnál 4 éves, őnála ez már működik. Hát őnála már működik, és azt tudod kell, hogy amikor tegnap feleségemmel együtt voltunk az óvodában, és átöleltek. Anyu, én annyira szeretlek, átölelt, és én ott álltam mögötte, és rám nézett, apu téged is. Tehát ez már valahol egy olyan dolog, ahol ő egy szocializációnak egy mélyebb formáját ismerte meg, ahol megpróbál mindenkinek, és ebben nekem a legfontosabb nem az volt, hogy engem megdicsért, hogy oké, számít a fater is, hanem maga az, hogy észrevette, hogy itt bizony lehet, hogy ezzel másokat sértek. A legfontosabb ugye, hogy áttérjünk egy mélyebb összefüggésre egy másikra, ugye a demokráciánk annyit ér, amennyit a bátorságunk, illetve annyit ér, hogy felismerjük azt, hogy szabadságunk annyit ér, amennyi nem zavarja a többieket. És igazából ezek a felismerések, ezek kőkemények, és ezt másfél éves fiamnak ezeket át kellett élnie, már át is érte. Tehát most már ott tartunk, hogy a fiamnak ezt lassan le tudja képezni, és vissza tudja mutatni. De már átérte. Tehát innentől kezdve én úgy érzem, hogy már csak rá erősítünk, de már újat nem tudok neki mondani a másfél éves fiamnak sem.
És amikor a lányod mondjuk a kíváncsiság hajtja, és a laptopod belső részében matat, és ezt meglátod, hogy reagálnád le? Tehát ez csak egy példa természetesen.
Hát van gondom azzal, hogy ugye a filmnak mutattam egy is filmet, amiben macskák csetlenek, botlanak egy 3-4 perces filmen, és fantasztikusan aranyosak azok a cicák, és állandóan azt akarja nézni, már a film is. És ő is hozzányúl a laptophoz, mert ő azt akarja nézni. Hát mese nincsen, azért ilyen esetekben az ember szalad, hogy nehogy letöröljön adatokat, nehogy összeomoljon a rendszer, de hát a leerállás az, hogy meg kell próbálni abba az irányba terelni, hogy ne legyen a fiam, az ugye primitívebb színvonalon áll, ő egyből jön és veri a kompjútert, mert látja, hogy azt csinálom. A lányom meg pillanatban pont egy ilyen köztes korszakban van, amikor rá sem néz a kompjúterre, hál' Istennek, mert neki ott van a baba, neki ott vannak a cicák, ott van neki mondjuk most a Verdák című film a kedvence, karácsonyra az kapott, ugye? És ő most erről leszokott, de azt látni kell, hogy a filmnál is arra törekszem elsősorban, hogy félkész játékok legyenek körülöttem, mert abba a képzelőre kellett belevinni. És a legfontosabb dolog ez, tehát az a képzelőerő, amit ebből a dologból ő ki tud hozni. Tehát ma, mivel túl sok tévét néznek a gyerekek, ugye az 50 perc, vagy előtte, mielőtt bekapcsoltuk a mikrofon, beszéltük arról, hogy a képzelőerő nagyon fontos, hogy elképzeljük a céljainkat, és amikor meg tudunk álmodni célokat, akkor tudunk érte küzdeni. És megint oda kanyarodtuk vissza, ahol vagyunk. Tehát én nem tudok haragudni a fiamért, hogyha én hülye ott hagytam a laptopot, és hozzányúl. Hát az én hibám, hogyha leveri a kínai vázát a helyéről, mert ugye ő még olyan, mint egy kis autista állat, amelyik még nem tud mindent összefüggésekbe, és ugye mire megismerik az összefüggést, addigra el is temetnek bennünket, mert megüregettünk.
Hát igen. Kérdés közönség részéről?
Hát nekem mondjuk lenne olyan kérdésem, hogy megy ez az Iron Man dolog, hogy az ember egy célt maga elé tesz, hogy akkor ezt én meg szeretném csinálni. És akkor bejön az a rész a dolognak, hogyha már profi sportoló az ember, ugye, hogy akkor már itt pénz is bejön a dologba. És ha már a pénz bejön a dologba, akkor már magáért csinálja, vagy a pénzért csinálja ezt, amit csinál. És ha már a pénzért csinálja, és a megélhetése függ, akkor már itt beköszönhet esetleg a doping.
Igen. A kérdezett baromi jó, és ez egy nagyon helyes kérdés volt. Az egész dolognak pont az a lényeg, azt hiszem, hogy itt a beszélgetésben hallottátok, az embernek kell, hogy legyen élet stratégiája. Ez a cél, amit el akarok érni. Ez nyilván, hogy változik, mert ugye egy 18 éves fiúnak teljesen más jellegű életcéljai vannak, mint nekem 43 évesen, ez dinamikusan változik, és ez folyamatosan követni kell. De azért én amikor elkezdtem sportolni, akkor is az volt a célom, hogy 65 éves koromban ki tudjak menni a WC-re és pisilni. Egyet. Tehát ez azt jelenti, kettőt jelent, hogy élek, és önállóan ki tudok menni a WC-re. Tehát valahol, valamilyen szinten egészséges vagyok. Amikor ebből a primitív életstratégiából visszabontod a dolgot, mert ugye majd utána elmondom, hogy mi a valóságos cél, tehát ez a primitív életstratégia, ha ebből visszavontod a dolgot a versenyzésre, mint profi sportoló, ugye folyamatosan alternatívákat kell csinálni. Ne csak a profi sport legyen neked az életpályád, hanem legyenek alternatívák. És így el tudod viselni azt, hogy az ellenfél az csal. Szörnyű érzés, amikor tudod, hogy tavaly ronnyán vertél egy versenyzőt, idén pedig esélyed sincs. Megjelenik azt, hogy jó, akkor hajtuk a második helyet. Tehát ilyen van. Egy dolgot ne felejts el, te is a hétköznapi életben dolgozol, pénzt keresel érte, pénzt kapsz érte, mégsem mész el bankot rabolni azért, mert mások bankot rabolnak. Ez az élsportban is ugyanígy. Ha neked vannak alternatíváid, ha nincsenek, akkor lehet, hogy ráfanyalodsz, nincs más lehetőséged, hogy bankot rabolsz. Képzelj el engem ugyanebben a dologban, én egy bányamérnök vagyok, aki atomfizikából írt diák körű tudományos dolgozatot, a kevés-kevő rendszerek alkalmazása bányászatban, abból csinálta diplomamunkáját. Dél-Afrikában és Kanadában hívták bányamérnöknek, amikor döntött úgy, hogy profi lesz. Tehát egyből látod azt, hogy a ma egyre keményebb dopingokat nem fogom felhasználni, mert egyre kegyetlenebb a mellékhatás. Ugye most nem akarok egy neves kerékpáros világnagyságot előhozni, aki ugye doping mellékhatás miatt kapott prostatarákot. De ő neki kényszerpályája volt, nekem nincs. És látnod kell azt, hogy megérjek. Tehát én ma gyorsabban biciklizek, mint Marco Pantani. Ja, hogy meghal. Gyorsabban futom a 100 méter síkot, mint Griffith Joyner Kersey. Mert ő meghalt. És az előbbi primitív élet szemléletből levonva, és a triatlonnak is így van, nem elég megnyerni az úszást, nem elég megnyerni a futást, a cél a futás végén. Az életnél ez a cél valahol nagyon messze van. És azonnal nem fogsz rászorulni, de nagyon kegyetlen, nagyon rossz érzés néha. Nyilvánvaló, és egyre durvábbak a dopingok. És vannak, amik egyik érdekes dolog, hogy vannak olyan dopingok, amiket én már használhatnék, mert nincsen káros mellékhatása. Mondjuk 35 év fölött a növekedési hormon már nem okoz olyan káros elváltozást, amit mint 18-20 éves korban, hogy csontkinövés mondjuk koponyába befele, ugye meg kell lélegni, lékelni, és utána titániumból készült fejet kap, ugye, vagy ugyanezt a csontoknál mondhatjuk, vagy ugyanígy rákosodás, stb. Tehát 35 év fölött már ez nem okozott volna nekem gondot. Csak az a baj, hogy annyira megszokta, egyre neveltet, és a másik az, hogy annyira megszokta az ember ezt a életmódot. A nyavajás szüleim nem tanítottak meg, hogy kell csalni. Tehát itt ezt látnod kell valahol, hogy én, mint profi, győzni akarok, és minél több lóvét hazaik. Volt már olyan versenyen, és az életem egyik legnagyobb élménye az volt, hogy 259-én befutottam Hawaii-ba. Nagyon kemény volt a futás. Végig gyalogoltam majdnem. És befutottam, és én tudtam, hogy bajnok vagyok. Akkor már nem a not for the show, not for the money. Az már csak az volt, hogy Kropkó Péter, mint sportember, képes-e ezeken a gondokon felületni. Szóval addigi legnehezebb versenyem volt. Úgy nyertem már úgy, hogy nem örültem a célba. Nagyon könnyű volt, nem kellett 100%-at látni. Még ez furcsa, 226 kilométeres versenyen, de ezt értsétek meg, hogy képességeim annyi volt, hogy tudtam, hogy ezt nem hoztam ki magamból nagy dolgot. Ez olyan mint hogyha nálatok mondjuk, kinyitjátok a könyvet, és elkezdtek olvasni ráírást. Tök normális, mert tudom. Én amikor ma kipróbáltam ezt, hogy el tudom-e olvasni a porta mellett a feliratot, ha én akkor el tudtam volna olvasni, akkor nagyon örültem volna. Tehát 259-én tudsz örülni, kell tudod örülni. És akkor elő kell, hogy jöjjön belőle az ember, a sportember, és nem a profi üzletember, akinél az a fontos, hogy nem szó szerint, hogy győzelem vagy halál. De ha az életedben nincsenek alternatívák, akkor előbb-utóbb bankrollással fogsz kényszerülni. Kellenek az alternatívák, és kellenek azok a barátok, akik a nehézségen téged átsegítenek.
Szombaton túrázni voltunk Tamással, ő vezette a vágtató csigák egyik túráját, és mivel Esztergomba lett vége a túrának, átmentünk Párkányba hárman, és ott beszélgettünk, és egy pont ide kapcsolódik a dolog, szintén pénzről volt szó, hogy ki mi mindent tesz meg pénzért, és akkor ugye azt mondtam, hogy ha mondjuk nekem felajánlanának mondjuk 100 millió forintot, hogy menjek ki, és ott az utcán megy egy idős ember, és rúgjam fenékbe, nem rúgtam volna fenékbe. Tehát ugye ez is valahogy ugyanaz, mint a doping, hogy de lehetne háromszor annyi pénzt is keresni vele, de maga az ember belül azt mondja, hogy azon az áron nem.
Teljesen jól látod, ugyanez a dolog. Laci, annak idején talán Gödöllőn azt is mondtam, azt a példát, ami nagyon fontos. Hát az, hogy igen, mindenki azt mondja, hogy igen, nagyon nehéz a helyzet, meg nincs elég pénz, meg stb. De ha lenne, akkor milyen ügyes lennék, meg milyen klasszul csinálnám. És erre is egy történelmi példa, akkor talán ezt mondtam is ezt a példát, ott van Julian Zvara, aki látta, érezte, hogy hol van a Magna Hungária. Fogta mezitláb egy csuhámba, meg egy kis tarisznyával nekívánott a világnak, elment és megtalálta. És másodszorra volt egy szponzora. Ott volt a csuhára írva, hogy negyedik Béla. Elég jó kis szponzor volt. Ugye, negyedik Béla elég jó lóvét nyomott neki, hogy úgy mondjuk. De ezt látnod kell, hogy ebbe a profi dologba is meg kell találni az egyensúlyt. Amikor ott van egy Zizu, a Zidane. A VB elején láttam, hogy nem érzi jól magát ott a helyszínen. Ezt mint profi le akarta nyomni. Emberileg ő már befejezte a sportájfutását. És már tényleg zavart az egész hadszacár, ami ott volt körülötte, és elég volt csak egy szikra, hogy bemondjon neki valamit, ahhoz, hogy robbanjon a gyerek. És ezt tudom neked mondani ebben a dologban is, hogy ha csak a teljesítmény, ez furcsa hangzik, mert vállalati tanácsadóként is a teljesítményre veszük rá az embereket, és mint élsporttól is a teljesítményekre voltam kihegyezve. De mint magánember, ha nem vagy kiegyensúlyozó, akkor mindent elbukhatsz. És alapvetően, most a könyvemből hadd idézem, mert nekem is van egy könyvem, hogy, és utólag egy barátom mutatott, mert én megírtam, aztán hagytam az egészet a francba, mert kiírtam magamból a 6 órás bicikli, 2 órás futásoknak a gondolatait, és az volt benne, hogy az ember legfontosabb kincsei a hosszú út alatt a nem mérhető dolgok. Úgy, mint a barátság, hit, remény, bizalom, és persze a szeretet. Ennyi.
További kérdés. Milyen leszel 40 év múlva?
Öreg.
Aki vidáman pisül a WC-be, ugye önállóan. Mégis, én úgy vagyok vele, hogy én nagyon szeretném megérni az idős kort, ami mondjuk legyen 80 év, lehet több is, mert úgy gondolom, hogy nagyon klassz érzés lehet az, amikor az ember igazából mindazt az élettapasztalatot, amit megszerezhetett az életben, azt megszerezte, igazából sok mindent már nem tud vele kezdeni, csak elhangzik egy mondat, valaki valakinek mond valamit, és ő tudja, hogy 5 hónap múlva ennek a mondatnak mi lesz a vége. A másik két ember esetében.
Ez nagyon jó, amit mondtál. Gyakorlatilag ez a természeti népekben ez működik. Tehát miközben örülni kell annak, hogy élünk, és örömmel kell megélni ezt. A természeti népeknél, mondjuk például az indiánoknál, ez működik. De mit csinál az öreg? Ugye már csorog a nyála, már nem tud bölényt elejteni, tűzifát se tudja begyűjteni, mert nem görbül a dereka. Beül a vének tanácsába. Az öregek, azok tudják szintetizálni és összefogni azt, mint úgy neveznénk, hogy az ember és természetnek az együttműködése, vagy az ember és társadalom együttműködése. Ők képesek el. Fiatal menedzserek nagyon sűrűn, nagyon könnyen elbuknak. Pont azért, mert képtelenek erre a rendszerre. Egy idős ember ez képes jobban, ugye sokkal több információt tud a világról, sokkal inkább ismeri a világ, sokkal jobban megérti. Ugye én fiatal sportoló, én nagyon hittem magamban. Ma meg már inkább ismerem a gyengéimet. És minél öregebb vagyok, annál inkább ismerem ezeket a gyengéket, bár én egy hibátlan ember vagyok alapvetően. De tényleg úgy van, hogy én nekem 42 éves koromban olyan sportteljesítményt tudtam leadni, mint 25 éves koromban nem tudtam leadni. Azért, mert jobban megismertem a gyengéimet, és nem hagytam, hogy a körülmények, a versenyhelyzet ezt a dolgot kihasználja, el tudtam rejteni, és az erősségeket vettem előre. És teljesen igazad van, egy bölcsöreg embernek lenni nagyon klassz lenne egy hintaszékbe ülni kint, pipázgatni és mondani a nagyokat. És az az igazság, utána előre megmondanák, hogy utólag mondhassuk azt, hogy megmondtuk. És ez a helyzet, hogy ez a dolga az öreg embereknek, hogy átadják a tudást, és olyan jellegű információkat juttassanak el másokhoz, és én, hogy itt ülök előletek, én is egy öreg ember vagyok, nem a koromhoz képest, hanem maga, amit megértem, ugye 51 háborúban vettem részt, hogyha az Iron Man-eket számoljuk, és ne a koromat nézzétek, vagy az anyagcserendszeremet, ami 25 év körüli, mert ugye a sportolás az azzá tett, hogy fiatal maradt az ember valahol, de valahol megöregettem. És neked is azt kívánom, Laci, egyrészt ezek a beszélgetések segítenek öregedni, és nagyon sok emberhez jusson el azok a felismerések, amik átsegítenek minket úgy az utcán, hogy egyre ügyesebben, egyre jobban tudjuk, egyre jobban előre lássuk a sakajátszmát, amit úgy hívjuk, hogy élet.
Igen, úgy gondolom, amikor már fejből le tudnánk játszani egy partit, akkor érkezünk el oda, hogy igazából már nyögvárunk fel a székről. De én nagyon szeretném, és igazából mindenkinek kívánnám, mert azt hiszem az életnek az az ajándéka, az az igazi ajándéka. Mert akkor az ember tudja azt, hogy volt értelme az életének, tehát amikor már valami összegyűlik ott a fejében. És ugye az egészet, szerintem mint egy könyvet látja az egész életet, és ott már minden megvan benne, bár önmaga már azzal igazából nem tud mit kezdeni, de azt hiszem ez az ajándék, és ez a visszaigazolás arra, hogy értelmes életet él. Van nálam óra, most nem akarom megnézni, azt szokták mondani, hogy jó az időérzékem, szerintem lassan az egy óra az le is telt, úgyhogy záró kérdés, ugye? 6 óra van. Elmúlt, jó. Akkor záró kérdés a közönség részéről. Akkor Péter, én megköszönöm, hogy eljöttél. Én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, és kívánom neked, hogy a gyerekeid is hasonló életfelfogásba eszméljenek öntudatukra, és boldog apuka legyél, és boldog nagypapa. És köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és talán egy viccel hagy búcsúzok tőletek, szurkolok nektek. Azt tudjátok, hogy a süketnémek hogy szurkolnak?
Hogy?
Vesznek két hajcsatot, és beteszik a hajukba, és mutogatják.
Ja, egy hajcsat.
Hajcsatok.
Igen.
Úgyhogy én is örültem, hogy itt lehettem, nagyon feldobott, és örülök, hogy egy picit több lehettem én is általában.
Jó, köszönöm szépen.